Kezdjük azzal talán, ugye élesben, hogy milyen volt az esti mérkőzés. Érdem szerint nyertek a spanyolok? Szerinted?
Ha az egész tornát nézik, akkor teljesen megérdemelten. Tényleg az van, hogy a legjobb csapat nyert, az a csapat, amelyik egyrészt a legpozitívabb futballt játszotta, másrészt pedig az egész torna alatt végig a saját stílusát játszotta, nem próbált alkalmazkodni az ellenfelekhez. Ugye a spanyolok a legutolsó 5 Európa-bajnokságból 3-at megnyertek, de főleg a 2012-es győzelmüknél nagyon sokszor érte őket a vád, hogy iszonyatosan unalmas futballt játszanak, ővék a legjobb csapat, birtokolják a labdát, passzolnak ezzel, aztán rúgnak egy gólt, de egyébként nem látva is a támadójátékuk, hanem inkább arra mennek rá, hogy náluk legyen a labda, eldugják az ellenfél elől, és egy statikus álló futballal nyernek. Hát ehhez képest ez a mostani spanyol válogatott, ez egy sokkal dinamikusabb válogatott, tehát a középpályásaik ugyanolyan jók, mint mondjuk Xaviék voltak, viszont nagyon-nagyon jó szélsőik vannak, és ez a két fiatal dinamikus szélsőjük, ugye Lamine Yamal és Nico Williams, ők voltak azok, akik tényleg olyan dinamikát hoztak ebbe a spanyol válogatott játékába, amivel egyetlen csapat sem tudta felvenni a versenyt, másrészt pedig iszonyatosan mély volt a keretük, 10 játékosuk rúgott gólt ezen az Európa-bajnokságon, ami nagyon-nagyon sok.
Igen, mindig elfeledkezünk, amikor elkezdődik egy mérkőzés, illetve nem feledkezünk el, mi nézők tudjuk, hogy gólra játsszák a focit, és nagyon gyakran láttunk most is olyan mérkőzéseket, ahol úgy mennegetett a játék. Egy ismerősöm azt mondta például valamikor a negyeddöntő környékén, hogy ő igazából már csak annak szurkol, hogy az angoloknak legyen már egy jó meccse, olyan igazi meccse.
Az angolokban benne volt az, hogy nem lesz jó meccsük.
Uh-huh. De miért van ez?
Egyszerűen ugye az angol bajnokság az, amelyik a leghosszabb európai bajnokság, a legjobban kizsigerli a játékosokat, tehát nagyon sok, főleg top játékosuk relatív fáradtan jön egy Európa bajnokságra. Ugye a válogatott futball iszonyatosan hátrányba került a klubfutballal szembe, az elmúlt 50 évben folyamatosan nő ez a hátrány, nyílik szét az olló. Ma már a klubfutball diktálja a világ futballnak a trendjeit, a minőségét, ők termelik a pénzt, a válogatottak nagyon a háttérbe szólnak. Ezért van az például, hogy a 24 edző közül, aki ott volt az Európa-bajnokságon, egyik sem nyert meg európai kupát a klubjával. Bajnoki címük van, nem mindenkinek, de van. Európai kupa győzelme egyik edzőnek sincs. Nem a legjobb edzők vannak. Southgate pedig egy kimondottan óvatos edző, tehát ő egyébként ugyanazt csinálja Deschamps a franciáknál is. Tudja, hogy az övé nagyjából a legjobb keret, és akkor azt mondja, hogy egy gólt azt így is úgy is lövünk majd mi valahogy, ne kapjunk, ne hibázunk, ne adjuk meg az ellenfélnek a lehetőséget, hogy megverjen minket. És Anglia végezte a kockázat kerülő futballt játszotta, és érdekes volt, hogy amikor hátrányba került, mindig tudott reagálni. Ugye az egyes kérdés szakaszban 4-ből 4 meccsen kerültek hátrányba, mind a 4-szer kiegyenlített, és 3-szor megszerzték a győztes gólt is. 4-szer nem sikerült, de az mutatja azt, hogy van ebben a keretben érték, de viszont nem a legjobb edző viszi őket, és Southgate-nél jobb edző, jó angol edző jelenben nincsen a piacon. Aha. Így is Southgate a legjobban fizetett válogatott edző, nagyjából 5 milliós fizetése euróban. Na már most ahhoz, hogy mondjuk ők elhoznak egy Guardiolát, az 15 milliót kéne adni neki. Annyi meg az angol szövetségnek sincsen.
Uh-huh. Na de akkor kritikákat vegyük sorra. Unalmas volt ez az Európa-bajnokság?
Biztos, hogy van, akinek unalmas volt. Én azt gondolom, hogy ez egy átlagos Európa-bajnokság volt, hogyha így most nagyon gyorsan. Tehát, hogy azért lesz, amire emlékezünk, és ilyen lesznek olyan meccsek, amit el kell felejteni. De ez minden Európa-bajnokságon így van. Ezek a kritikák olyan toposzok, amelyek minden világverseny után megjelenek. Minden világverseny vannak jó és rossz meccset. Minden világverseny lesznek emlékezetes és kevésbé emlékezetes mérkőzések. Itt most tényleg voltak olyan 0-0-ok, volt a csoportkörnek egy olyan fázisa, amikor nagyon kiszámítható eredmények születtek. Az egyes kieséses szakaszban, főleg a negyeddöntőkben iszonyatosan tért nyert a biztonsági futball. Érdekes módon az elődöntő és a döntőre azért ez sokkal
nem
inkább feljavult.
Jellemző.
Nem volt annyira jellemző. Ugye mind a három meccsen 2-1-es eredmény született, tehát volt a gól átlag. Ha megnézzük, az Európa-bajnokságnak a gól átlaga 2,29 gól volt meccsenként. Tegnap éjjel ért véget az Egyesült Államokban a Copa America. Ugye mindig azt mondja, hogy a dél-amerikai látva és támad a foci, ott 2,19.
Tehát kevesebb gólt rúgtak a Copa Amerikában, mint az
eredmény. Igen.
Hát mi meg itt sírdogálunk, hogy unalmas.
Igen.
Mert nincs elég gól, vagy nincs elég látványos gól.
A gólok látványossága, azt mondom, hogy abban viszont az javult. Tehát az, hogy főleg a csoportkörben rengeteg 16-on kívüli távoli lövés volt. A román váltott lőtt 2 ilyen bombagolt például az első meccsen Ukrajnán, és voltak ilyen rengeteg jó távoli lövés volt. És ez pont a távoli lövés az a bunker futball egyik ellenszere. Tehát, hogy amikor az ellenfél beáll védekezni a 16-osba, akkor ezt két módon tudod megdönteni, vagy pontrugásokat harcolsz ki, vagy pedig lősz sokat távolról.
Ja.
És ezek a távoli lövések, mondom, főleg a csoportkörben nagyon ültek. Egyébként nagyon sok 16-oson kívüli gól volt, ez keveseknek tűnt talán fel. Ott van az örök kritika, az öngólok száma, ezt azért tudni kell, hogy nagyjából az elmúlt évtizedben tendencia lett a Nemzetközi Szövetségnél, hogy a megpattanó lövéseket, hogyha olyan mértékben pattan meg a labda, hogy az befolyásolja, tehát hogy a mellémet vonos megpattan, akkor azokat az öngólnak írják be. Régen meg ezeket odaadták annak a játékosnak, aki rálőtte. Ezzel is van. A 10 öngól egyébként nem sok, az előző Európa-bajnokságon 11 volt.
Akkor megint csak az van, hogy elfelejtünk dolgokat egyiktől a másikig.
Ez a rövid a memóriánk.
De ez így rendben van, mi éljük az életünket, és egyszer csak jön a foci nagybajnokság, EB-VB.
És elvárásaink vannak. Ugye annak ellenére, hogy mondtam, hogy a klubfutball minőségleg nagyon magasan válogatott futball mögött van, az Európa és világbajnokságnak, a válogató, a nagy válogatottnak, a tornáknak, ugyanakkor éppen a tömörség, a zsúfoltságuk miatt iszonyatosan egy izgalmat és érzelmeket, ugye elsősorban a nemzeti érzelmek miatt iszonyatosan nagy érzelmeket tudnak kiváltani. Miközben a klubcsapatok ma már nem a helyi alapon gyűjtik a szurkolókat, tehát egy angol vagy francia vagy német sztárcsapatnak milliós ázsiai vagy tízmilliós ázsiai szurkótábora van, és rajongótábora van, a válogatottak meg mindig helyben gyűjtik a rajongóikat.
Viszont a klubcsapatnak azért nem homogén nemzetiségét, pontosan, állampolgárságát tekintve az összetétele.
Az már a vegytiszta globalizáció a klubfutball. A válogatott futballban van valami régi módi.
Igen, és ezekben a távoli rugásokban is van valami régi módi, amikor idősebbekkel nézzük a mérkőzéseket, akkor mindig az van, hogy elkezdenek ott maszatolni a 16-oson belül, mondják ők, és a maszatolás helyett miért nem rúgja már rá valaki? Hát annak idején milyen nagy gólokat rúgtak. Igen, tehát visszatérnek ezek is.
Visszatérnek ezek a topozók, hogy a futball fejlődése, főleg a taktikai fejlődése, az ember elolvassa mondjuk Jonathan Wilsonnak a Futballforradalmak című könyvét, ami a nagyjából a futball történelmek és a futball taktikának a bibliája, akkor ebbe is leírja, a futball fejlődés az elsősorban mindig a védekezés fejlődése. Tehát nagyjából viszonylag rövid idő alatt felfedezik azt, hogy mit kell csinálni a támadásban a labdával. Az viszont egy sokkal időigényesebb és máig tartó folyamat, hogy mit kell csinálni akkor, amikor nincs nálam a labda. Uh-huh. És ez a mai napig zajlik. És ennek megvannak a hagyományos módszerei, hogy a terület leszűkítése, sokkal közebb kell állni az elfér. Ma sokkal közebb állnak a védők a támadókhoz, mint 40 évvel ezelőtt. Ezért nehezebb gólt rúgni.
Igen, és lehet, hogy ezért több a belemenés, a szabálytalan szerelés, a büntető lap.
Igen, de ennek van egy másik következménye is, hogy iszonyatosan, hogy a futball szabályai azok nagyjából egyértelműek, viszont a bírói gyakorlat az nem egyértelmű. Tehát, hogy rengeteg minden rá van hagyva a bíró, hogy értelmezze a dolgokat, és nincs egységes értelmezés. Ebből rengeteg konfliktus van. Ugye nagyon érdekes volt, hogy amikor ugye a spanyol-német negyed döntőben, ugye egy-egynél a hosszabbításban nem adtak meg a németeknek egy tízest, amikor Kukurájának a kezére pattant egy labda. Igen. Iszonyat vita volt, hogy meg kell adni, vagy nem kell megadni tízest. A pró és kontra érvek egyformán ültek. Mert ugye egy rárugás volt, tehát egy közeli lövés, amivel nem tudta elkapni. Én tudom, akkor meg szabad kéz volt. Meg lehetett, hogy nem lehetett megadni. Az elődöntőben az angoloknak megítélt 11-es, ugye, amikor a holland védő a talpa alá rúgott Kane-nek, tehát megrúgta alulról a talpát, megadták a tízest. Másnap a Paks Corvinul Európa Liga meccsen egy ugyanért nem adták,
nem
meg.
Adták.
Tehát itt van a nagy probléma, iszonyatosan ki kell kényszeríteni valamilyen módon a Nemzetközi Szövetségnek, úgy a FIFA-nak, mint az UEFA-nak egy sokkal egységesebb és sokkal tudatosabb játékvezetést.
Miközben mi azt hiszük, hogy egységes a játékvezetés, mert van három bíró, ugye egy bíró, középbíró és két partjelző, plusz ott van még a videórendszer, ahol visszanéznek sokkal gyakrabban már eseteket.
Igen, de visszanézni, ugye az nagyon le van még mindig korlátolva, hogy mit kell és mit lehet visszanézni. Ugye gyakorlatilag csak olyan döntő eseményeket, mint gól, 11-es piros laphoz vezető szabálytalanság, tehát mindössze 4 kategóriát lehet visszanézni, de azt azért látni kell, hogy van az, hogy egy kisebb lökést, egy kisebb odarúgás, valamelyik bíró azt mondja, hogy menjen tába a játék, főleg ugye az angolok, akik azt mondják, hogy a játék folyamatosságára esküsznek, és ezért van az, hogy rengeteg módon lehet értelmezni, és itt volt az, hogy ez az Európa-bajnokságon ezután ilyen hibája a bíráskodásnak, hogy nagyon sokfelől érkezett bíró, nagyon sokféleképpen. Tehát ugye az angolok azok engedtek mindent, és náluk a videóbíró is elenged nagyon sok mindent. Uh-huh. Miközben mondjuk Kovács, aki megkapta a legbalhésabb meccset, a török cseh meccset, és kiosztott 18 sárga és 2 piros lapot, ő elve egy nagyon szigorú bíró, tehát jó választás volt arra a mérkőzésre. Az UEFA is tudta, hogy az egy nagyon nehéz mérkőzés lesz.
Nem volt véletlen?
Nem volt véletlen, hogy őt küldték arra a mérkőzésre. És az, hogy utána a törököknek úgy elborult az agya, ráadásul úgy, hogy ők voltak nyerő helyzetben, arról már nem tehetett. Ő ott akkor tényleg nem tehetett más, mint szórt a lapokat.
Mindjárt visszatérünk Kovács Istvánra, de tegnap estéről azért még egy dologra szeretnék kitérni. Volt ott egy majdnem les helyzet. Majdnem volt, vagy les volt? Van-e arra szabály?
A spanyol győztes gólja?
Van-e arra szabály, igen, hogy minek kell elől lenni? Ugye az atlétikában van szabály, hogy mi van elől, és akkor te vagy a győztes. Igen. Hogyha a mellkas bedobás például, igen, és nem a lábujjad hegye.
Igen, fociban is teljesen egyértelmű a szabály. Ugye akkor van lesen a játékos, ha a bármilyen olyan testrész, amivel szabályos gólt lehet szerezni, az előrébb van a védőnél. Itt a védő karja volt előrébb, egy védő karja bepattan, az öngól volt, az tehát egyértelmű, hogy nem volt les, nagyon jó ítélet volt.
Mert hogy a karral nem szabad gólt
de öngolt,
elérni.
Igen.
Öngolt el lehet.
Öngolt, igen, mert akkor előny szabállyal megadják, nem a tízest adják meg, hanem a gólt. Mm-hmm. Tehát, hogy nem, teljesen jó ítélet volt. Egyébként nagyon kicsivel, de a védő volt előrébb.
Egyébként jó volt az ítélkezés tegnap este a meccsen?
Ja, kiváló volt, de ugyanakkor meg könnyű meccs is volt a francia bírónk. Tehát az tényleg hozzá mindenkit meglepőd, hogy a legfiatalabb bírót tették oda az Európa bajnokságon, de azt azért látni kell, hogy a közelmúltban a francia bíróknak nagyon nagy botrányok nem voltak. Tehát, hogy akár kijön a franciáktól, ugye, akár Clement Turpin, akár most Lötexier, nekik azért nem nagyon voltak bírók. Ugye a másik jelölt, aki szóba jöttett volna, az olasz Daniele Orsato, tehát ő lett volna a másik változás, hogy az angol-spanyol bírók eleve kiestek erről a mérkőzésről, német kapta az elődöntött, egyértelmű, hogy ő döntött nem fog fújni, tehát ilyen szempontból nem volt probléma. A bíróküldéssel, ami egy picit nekem probléma volt az, hogy a legjobb 8-tól kezdve kizárólag az 5 nagy topliga országainak bírói kaptak meccset, plusz a szlovén Vincsics, aki ugye az UEFA elnöke is szlovén Čeferin, tehát hogy nem véletlen, hogy ő azért átlagon fölé meccset kap.
Szóval akkor térjünk vissza Kovács Istvánra. Olvastam a múlt héten, hogy hazaküldték Kovács Istvánt. Most ez tényleg tragédia? Levezetett két meccset?
Vezetett két meccset. Egy átlagos bíró ennyit vezet egy Európa-bajnokságon. Nagyjából a felük marad ott ezeknek, aki kap egy harmadikos is az egyes késés szakaszba. Tehát én azt gondolom, igen, Kovács valószínűleg számított arra, hogy fog kapni egy meccset, és nagyjából mindenki Romában számított arra, olyan meccseket kapott az európai kupákban az elmúlt években, ami predesztinálta arra, hogy ő a két csoportmeccse mellett kapjon még egy meccset az egyes késés szakaszba. Valószínűleg éppen azért, mert annyira nehéz meccset kapott ebbe a török, és annyi lapot osztott ki, hogy nem kapott újabb meccset, vagy pedig úgy alakultak akár az erőviszonyok is, hogy nem volt egy olyan meccs, amire őt lett volna Ildomos küldeni, tehát hogy mert ne felejtsük el, hogy nem rögtön a csoportkör után küldte, tehát a legjobb 16 alatt, a 8 döntők alatt ő még kin volt. Uh-huh. És utána, amikor már csak a legjobb 8 csapat maradt benne, és akkor már nagyjából ugye 7 meccs van, ilyenkor általában 7-8 bírót tartanak még benne az UEFA-nál, az eredeti 20-ból, tehát hogy várható volt, hogy előbb-utóbb.
Kétharmad hazautazik.
Így van, tehát hogy azt gondolom, hogy igen, mindenki arra számított, hogy 3 meccset fog kapni, és kap egy komolyabb meccset is a torna magasabb szakaszába, de neki egyébként így sem volt egy rossz Európa-bajnoksága, és ugye ma már bíráskodik a román bajnokságban egy Petrol Buzo meccsen. Hát azt gondolom, hogy könnyebb dolga lesz, mint a török csehen.
De azokat a lapokat is jogosan osztottak ki, ugye?
Teljesen jogosan osztottak ki. Ugye az egész meccset felfabrikálta az, hogy a másik meccsen a portugál-grúzon úgy alakult a dolog, hogy pontosan tudták, hogy muszáj valakinek nyerni, hogy tovább menjen. Nem a döntetlen senkinek nem jó. És ugye a csehektől Bárák elkövetett az első 20 percben 2 sárgabos faultot, a 20. perc volt a csehek emberhátrányban voltak. A törökök eleve egy olyan provokatív, kicsit káoszos futballt is játszottak végig, amiben mindig benne voltak az ilyen szabálytalanságok. A török liga egyébként ilyen, tehát az egy bírógyilkos liga. Nem véletlen, hogy a törököknek ugye volt egy nagyon nagy sztárbírójuk, az előző bírójegyzőből, a Künei Csakir, de azóta azért a török bírók, van mindig, volt idén is török bíró az Európai Bajnokságon, de az fontos meccseket ők se kapnak. Igen, tehát ők iszonyatosan nagy nyomásnak vannak kitéve. A legtöbbük abban a stílusban vezet, mint Kovács István, hogy nagyon mereven, nagyon szigorúan, isző tekintélyt kell tartaniuk a pályán.
Mert ha nem, akkor ők bánják.
Igen, tehát ugye a török bajnokság tavaly meg is szakadt bíróverés, tehát nagyon komoly fegyelmi gondok voltak a török ligában.
Ugye mi mindenről maradunk le, ha nem figyelünk oda, ahova kell. Például a török ligát soha nem közvetítik ott, ahol én nézem a televíziót, és ez alapvetően jól van így. No de tévéközvetítésekben lesz még bőség, hiszen nincs egészen 2 hetünk. Még el sem tudjuk felejteni Lamine Yamal nevét most, és már is jöhetnek az új csillagok. Eladtak 8.600.000 jegyet már az olimpiára, de készen állnak a franciák erre a nagy versenyre, szerinted?
Hát ők nagyjából abban a pillanatban, amikor elnyerték, készen álltak. Tehát ezt tudni kell. Tehát
ők nagy befektetések és egyebek nem kellettek.
Egyrészt ugye az anyagi fedezetük megvan rá, másrészt az infrastruktúrájuk megvan rá. Tehát ők úgy pályáztak ezt az olimpiát, hogy ha jól tudom, akkor egy teljesen új helyszínt építettek, és minden más pedig, vagy pedig meglevő sportlétesítményekben rendeznek meg, vagy pedig ideiglenesen felhúzott, ezek főleg szabadtéri, tehát mit tudom én, az IASZ pályát valamelyik téren, vagy pedig ugye Versailles-ba visznek ki lovas versenyeket, triatlon, tehát hogy abszolút készen állnak, plusz, hogy elég tágkörűen értelmezték a Párizs, tehát hogy ugye Lille-be a belga határhoz visznek kosarba kézzelmérkőzéseket, ahol egy fedett stadion van, tehát nem is sportnak, hanem stadionba viszik. Marseille-be viszik a Vitor, az a szőször is meg egyesen Tahitire, tehát hogy a világ másik végére. Nem gondolom, hogy az a legjobb ötlet, hogy egy Tahitire vinni, ott azért azoknak, akik oda kimennek, az olimpiai élmény önmagában hiányozni fog.
Bizony, mert a falutól elég messze lesznek, olimpiai falutól, úgymond, a klasszikus értelemben.
10 000 kilométer.
Határeset elfogadjuk, az is párizsi olimpia lesz. Viszont, elnézést kérek, viszont ugye egy dolog nincs készen, a Szajna. A szenny a Szajnában, az még mindig ott van, és kérdés, hogy egészségügyi korlátozást bevezetnek-e, tehát hogy beengedik-e például a nyílt vízi úszókat?
Ez szerintem az utolsó pillanatban fog eldőlni. Tehát ugye a franciák eleve nagyon rámentek arra, hogy Párizsnak a jelképei. Tehát nem véletlenül említettem, hogy ugye Versailles, vagy pedig ugye, ha jól tudom, a Place de Concordon lesznek, vagy a Louvre környéken is lesznek mérkőzések. Nem véletlenül próbálják maximálisan kihasználni a városnak a turisztikai látványosságait és erre az olimpiára. De az olimpia az mindig egy nagyon erős városmarketing. London egyébként ugyanazt csinált, amikor The Mall-on volt például a maraton. Tehát, hogy voltak, nem egy új dolog, vagy a Rio olimpián a szambadromon rendezték az íjászatot. És azt gondolom, hogy az ötlet az nagyon jó volt tényleg, hogy akkor nem egy stadion, hanem a Szajnán hajókon felvonással rendezik meg az olimpiai megnyitóját, tehát az egy nagyon-nagyon jó ötlet volt. Azzal valószínűleg nem is lesznek gondok egyébként, hanem tényleg az, hogy oda akarták vinni nyílt vízi úszás is, ha jól tudom, meg úgy tudom, hogy a triatlonnak az úszószámait igen. is. Az úgy... viszont egyelőre nagyon-nagyon kockázatosnak tűnik. Biztos olyan B-tervük még akkor is, hogyha nem beszélnek róla. Tehát azt gondolom, hogy biztos, hogy van rá B-tervük, de van hiúság is, és ők azt szeretnék, hogy ez minden a Szajnában legyen.
Július 30-án, 31-én lesznek az első versenyek, feltételezhetően a Szajnában, ha nem, akkor más helyszínen. No de vajon készen állnak-e a romániai magyar sportolók, kik lesznek ott Párizsban? Illetve hát a párizsi olimpián, lehet, hogy Tahitin, de a párizsi olimpián.
Tahitin nem lesz.
Ott pont nem.
Szörfösen nincsen. Van egy vitorlázója egyébként, aki a neve alapján azért valószínűleg, hogy dobrudzsai török vagy tatár származású, egy vitorlázó lány, de ugye az erdélyi magyarok közül, ugye ezúttal 5 vannak, ami a korábbi éveknél sokkal több. Ugye az a 3, aki ott volt a tokiói olimpián is 3 éve, ugye Kolozsvári Miklós Andrea 400 méteres futó, Szőcs Bernadett Marosvásárhelyi asztali teniszező és Ince Kriszta Szentgyörgyi birkózó, ők ismét ott lesznek az olimpián, és akkor bekerül melléjük még ugye a hegyi kerékpáros Molnár Ede, aki azért tegyük hozzá, hogy a szerencsének is köszönheti, mert a legjobb román hegyi kerékpáros, aki a kvótát kiharcolta, az egy nem jött meg a dopping ellenőrzéseken, emiatt pedig eltiltották, illetve a vízilabda válogatónak a tagjaként az aradi Vancsik Levente is ott lesz az olimpián.
Milyen eredményekre számíthatunk tőlük? Jó, a vízilabda csapat az csapatsport.
Hát a vízilabda csapat az valószínűleg, hogy ugye Románia úgy kapta meg a kvótát, hogy Afrika végül nem indított csapatot, tehát hogy és akkor a világbajnokság következő helyzet, hogy a világbajnokság pont a vonal alatt végeztek, és nem jutottak volna ki. Én azt gondolom, hogy a román válogatottnak az, hogy kijutottak az olimpiára nagyon hosszú idő után. Tehát, ha jól tudom, hogy 12-ben voltak olimpián a póló válogatott, az már nagyon nagy eredmény. Tehát tőlük azért esetleg nyernek egy meccset a csoportkörbe, de nem valószínű, hogy bejutnak a legjobb 8-ba.
Szőcs Bernadett, asztali tenisz, az is félig csapat, félig egyéni.
Hát ott van csapat és egyéni verseny, illetve vegyes párosban is indul, és vegyes párosban vannak a legjobb esélye, mert ugye ott azt hiszem csak 16 vegyes páros van, és ha egy meccset nyer, akkor már a legjobb 8 között van, ami nagyon-nagyon jó eredmény, és a csapatban is nagyjából a legjobb 8 a határeset. Egyéniben a legnehezebb, ugye ott jön 2 kínai, 2 japán, 2 koreai, 2 hongkongi, tehát azokat lehetetlen megverni. Tehát Berni a legjobb európai versenyző, de a világranglistán nincs a top 10-ben, tehát hogy ez azért mindent elmond. Tehát a kínai milliós nagyságrendű pingpongozóval egyszerűen nem lehet versenyezni, sem mennyiségileg, sem minőségileg, és jelen pillanatban a pingpong az egy nagyon ázsiai dominanció ország, tehát hogy én meglepődnék, hogyha lenne egyáltalán pingpongba európai aranyérmes.
Atlétika?
Hát Andi ugye tavaly 10. volt a világbajnokságon Budapesten, az egy nagyon-nagyon jó eredmény. Idén is az időeredmény alapján azt mondom, hogy az elődöntőbe be fog jutni, az, hogy döntőbe is az már egy kicsi szerencse is kell. Tehát, hogy a legjobb 8-ba benne legyen, ahhoz már esetleg egy olyan futam kell az elődöntőbe, hogy összejöjjön. Az elődöntő az a reális, tehát nagyjából ő valahol a 10-15. Hely környékén az lenne tőle egy reális eredmény.
Birkózás, Ince Krista.
Neki a legjobb évei a tokiói olimpia előtti években voltak, ugye neki van Európa bajnoka ezüst és bronzérme. Hát nála is nagyjából azt gondolom, hogy ugye Tokióban ment egy kört, és a másik fordulóban már kiesett. Sorsra, a birkózás egy nagyon sorsrás függő történet, bizony. Tehát hogy kikivel kerül össze, milyen ágra kerül. Benne van az is, hogy esetleg kap egy könnyű ágat, és viszonylag messze jut, és benne van az is, hogy az első körben ráhúzzák a világbajnokot, és kiesik.
Így van. Molnár Ede hegyi kerékpárban.
Részvétel a fontos.
Úgy van, szerencséje volt, hogy kijutott. Mi pedig szerencsések vagyunk, hogy ennyi minden belefért a ma reggeli műsorunkba. Köszönjük szépen Boros Miklósnak, akit visszavárunk még többször elemezni sporteseményeket.
Köszönöm a meghívást.